Szóval tisztelt táborozók, kedves barátaim, elkezdjük a délutáni programokat. Ahogy olvastátok is a programfüzetben, most 3 órakor labbemutató következik, és 16:30 pedig a korábbi Toka Írótábor díjasok felolvasó estje, és utána pedig 2 koncerttel készültünk kint a főtéren. Ahogy megszoktátok, Árpi, kezdjük a műsort. Jó, oké. Ahogy megszokhattátok, nem múlik el Toka Írótábor folyóirat bemutató nélkül. Mindig szeretnénk felhívni a figyelmet egy-egy folyóiratra, a munkájára, a tevékenységére. Van egy rendkívül izgalmas, rendkívül impozáns új lapunk, amely tavaly júniusban indult, a Magyar Kultúra magazin. Eredetileg a főszerkesztő asszonyt és a főszerkesztő helyettest hívtuk, de egészségügyi okokból a főszerkesztő helyettes nem tud megjelenni, viszont nagy tisztelettel köszöntöm alap főszerkesztőjét, Boncida Évát. És egyúttal át is adom neki a szót, hogy tartsa meg a lap bemutatóját, ajánlja szíves figyelmetekbe, és hozott néhány példányt ajándékba nektek.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Boncida Éva vagyok, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztője és elöljáróban, amit nagyon fontos tudni a lapunkról, hogy azt a feladatot kaptam még 2020 őszén Demeter Szilárdtól, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójától, hogy Magyar Kultúra néven szerkesszek egy magazint, és olyat, ami méltó ehhez a névhez. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb feladatot kevesen kaptak a magyar kultúrtörténetben, úgyhogy végtelenül hálás vagyok ezért. Viszont hatalmas fejtörést okozott. Mindenek előtt azzal kezdtem ezt a munkát, hogy megnéztem, hogy 100 évvel ezelőtt miről írtak a lapok. Azért érdekelt, hogy kik írták ezeket, kikre emlékszünk ma, kik vannak benne a tananyagban, miről írtak. És itt a miről is egy nagyon fontos tétel volt, ugyanis teljesen döbbenetes párhuzamosságok rajzolódnak ki, 100 évvel ezelőtt is járványról volt szó, háborúról volt szó, válságokról volt szó, irodalmi és kultúrtörténeti vitákról volt szó, amelyek nekünk ma már érettségi tételek. Nagyon furcsa arra gondolni, hogy a mi hétköznapi csipcsupságaink, meg nagy történeteink is egyszer csak valakinek majd egy iskolai dolgozat témája lehet. És valahogy ezzel a felelősséggel álltam neki ennek a munkának. Arra gondoltam, hogy azt szeretném, hogyha 80 vagy 100 év múlva valaki felteszi azt a kérdést, hogy miről szólt a 2020-as évek eleje, akkor a mi lapunkban erre kapjon egy igen összetett és releváns választ. Ezért van az, hogy szeretettel ajánlom a lapunkat, majd nézzék meg. Nem csak művészeti rovatok vannak ebben. Nyilvánvalóan nagyon hangsúlyos az irodalom, nagyon hangsúlyos benne a képzőművészet, de legalább ilyen hangsúlyos a tudomány is. Az volt az elképzelésünk, hogy legyen egy nagyon igényes, színvonalas, szép művészeti folyóirat, de legyen benne egy teljesen komolyan vehető ismeretterjesztő vonal. És akkor már csak a téma maradt, hogy miről írjunk. Arra gondoltam, hogy tematikus lapszámok legyenek. Volt is olyan író-szerkesztő kolléga, aki rögtön feltette a kérdést, hogy ez nem olyan túl dilettáns hozzáállás, hogy tematikus lapszámokkal jövünk ki, ha persze. Mondtam, hogy nem, ugyanis én nagyon-nagyon hiszek a nyomtatott lapokban, mégpedig épp a szerkesztő munkája miatt. Én nagyon fontosnak tartom, hogy egy szerkesztő gondolkodásmódja tükröződjön egy lapon. És ezt sehol, de sehol máshol nem tudjuk ma megtenni, csak nyomtatott lapokban és nyomtatott kiadványokban. Ugyanis rendkívül inspiráló közeg egy online tér. Én magam is rendszeresen olvasom ezeket a felületeket, de nem lehet annyira pontosan és tisztán beszélni témákról, mint a nyomtatott lapokban. Folyamatosan villog, rengeteg apró és nagyon-nagyon ravasz marketing fogás épül arra, hogy a figyelmünket elrabolja. Ugyanakkor a pandémia idején indult ez a lap. Maga a szerkesztés, maga az első lapszámoknak az összeállítása is ez az időszak volt, amikor még nem igazán szerettek az emberek találkozni egymással, nem igazán mertek találkozni. Az első lapszámunk témája a Duna volt, és emlékszem, hogy a legelső interjú az András Favi Bertalannal készült, ezzel indul a lap. És ő 92 éves volt ekkor, és felhívtam ezzel a Covid harmadik hulláma, hogy nagyon szeretnék vele találkozni, egy még nem létező lapba készítenék vele interjút, de higgy el, hogy ez egy nagyon fontos lap lesz. És kérdeztem, hogy ő kapott-e már oltásokat, lehet-e vele találkozni, mire teljesen vikkedéllyel, kicsit kuncogva azt mondta, hogy kaptam, és semmi baj, mert én már 92 éves vagyok, velem már bármennyit lehet beszélgetni, és megérkeztem, eleve ő jött kaput nyitni, nagyon elegáns, csodálatos, energiákat sugárzó emberül, majd hátra sétáltunk a kertbe, ahol dohogva megjegyezte, hogy nem volt ideje lekaszálni a füvet. És így néztem, hogy igen, tőle kell megtanulni élni, tőle kellene megtanulni azt, hogy hogyan van rendben a világ. És nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ez a lap, ez többek között vele indulhatott el. És az első lapszám témája is nagyon sok fejtörést okozott. Azért lett a Duna, mert talán ez jelképezheti leginkább a mi törekvéseinket. Tehát egyrészt ezt a közép-európai régiót, azt, ahogyan kulturálisan, szellemileg, földrajzilag, gazdaságilag, és nagyon-nagyon sok más szempontból összeköt minket ez a folyó. Nagyon sok mindennek volt szemtanúja ez a folyó, és sajnos nem tudtam hozni már a Duna lapszámunkból a Lánchíd látható a borítóján, ami pedig a reformkor egyik nagy története. És most készülünk a Petőfi bicentenáriumra, a közeljövőben reményeink szerint nagyon-nagyon sok minden a reformkorról fog szólni. Mi már a mostani lapszámainkban is ezt kutatjuk, hogy melyek azok az eszmék, melyek azok a gondolatok, elvek, amelyek ma is aktuálisak, vagy mert örökérvényűek, vagy mert még mindig nem oldottuk meg. Pedig volt rá pár évszázadunk. És a többi téma az, hogyha egymás mellett megnézzük, akkor van egy asszociációs síkja. Ez úgy indult, hogy Duna lapszám, család, kelet-nyugat, iskola, vándorlás, teremtett világ, ünnep, majd álom, örökség, huszár, kivétel, a tengeren túl, lelemény, majd kutya és macska. Persze mindent tudok fejből, azt is, hogy hány grammos, mindent tudok erről a lapról, imádom. És a macska, igen. Tehát a júliusi lapszámunk a kutya, és az augusztusi a macska, és hamarosan megy nyomdába a ló. Tehát mi most ezen dolgozunk. Ott valaki úgy látom, hogy el is találta, hogy mivel folytat. Nem, nem. Én nagyon bízom abban, hogy nagyon-nagyon sok idő van előttünk. Azt is el tudnám mondani, hogy mit szeretnék jövő augusztusig, és még tovább, csak nem azt mondom, hogy babonából, de inkább mondjuk úgy, hogy szerkesztőségi titokként még nem árulom el, hogy milyen témák vannak még előttünk. Tehát a témák úgy alakultak, hogy azon gondolkodtam, hogy melyekben vannak a mi történeteink benne. Hiszen az nagyon jó dolog, hogyha megnézzük a napi sajtót, vagy akár az elmúlt pár évek sajtóját is, láthatóan voltak és vannak hangsúlyos témák ebben, de ezek nem mindig fedik a mi életünket. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a mostani 2020-as évek elején, hogyha a sajtó leírja azt a szót, hogy család, akkor az egy milyen kontextusban van. Például abban, hogy különböző politikai csoportok hogyan értelmeznek szeretett kapcsolatokat. Ez ma már a család témának egy elég hangsúlyos vonulata. Miközben, hogyha megnézem a saját generációm életét, vagy az előttem járókét, vagy az utánam következőkét, akkor azt látom, hogy az, ami sokkal többünket érint ennél, az például az idős családtagok helyzete, hiszen a világ egy kicsit átrendeződött arra, én magam is úgy élek, hogy több száz kilométernyire költöztem a szüleimtől, és a Covid volt az, ami nagyon szépen rádöbbentett arra, hogy mi azzal áltattuk magunkat, hogy online ott vagyunk egymás életében. Akármikor felhívlak, látod az unokákat, ugyan már nem is vagyunk olyan messze. Aztán lezárták a határokat, és amikor a szüleim betegek lettek, akkor egyszer csak nem voltam ott. És aztán szembesültem azzal, hogy még számtalan olyan helyzet lehet, amikor nekem kb. Ezek a választásaim, hogy abba hagyom az életemet, és ott vagyok, vagy nem vagyok ott, és egy kicsit mindegyikbe bele lehet azért sajdulni. És erre például nincs felkészülve a mi társadalmunk, nincs felkészülve a mi kultúránk. Tehát nagyjából semmilyen módon nem beszél erről a sajtó, hogy mi van mindannyiunkkal ezekben az élethelyzetekben, amiken vagy már átestünk, vagy épp benne vagyunk, vagy vár ránk. És a mi családlapszámunk művészeti vonala ezekről beszél. Ugyanis az írók, költők, festők, szobrászok a legérzékenyebbek ezekre a változásokra, ezekre a fájásokra, vagy éppen örömökre, és nagyon-nagyon kemény versek kerültek bele a családlapszámunkba is emiatt. Viszont a többi része, amit újságírói munkával tettünk oda, az, hogy ellensúlyozzuk ezt, működő családi viszonyokat mutattunk be. Általában ez sem hír, hogy testvérek tudnak együtt dolgozni évtizedeken át. Pedig nagyon jó élmény a Grillus fivérekkel beszélgetni, vagy a Bagossi tesókkal, hogy a fiatalokat, vagy a könnyű zene rajongói is megszólítva érezhessék magukat. Nagyon érdekes belelátni egy anya-lánya viszonyba. Például nemrég kapott állami kitüntetést Papp Ildikó, régészeti antropológus, a Természettudományi Múzeum embertudományi tárának korábbi vezetője, akinek a nevét a Váci múmiák kapcsán hallhatták sokan. És én őt Gyergyószentmiklóson ismertem meg, amikor még ott egy múzeumban dolgoztam, és teljesen véletlenül egy Facebook posztból értettem meg, hogy az ő lánya, Balanyi Bibiana, a világ legintelligensebb embereit tömörítő nemzetközi szervezet elnöke. Nekem ez egy fantasztikus történetnek tűnt, ők nem is értették, de hát ebben nincs semmi. Mondom, jaj, hogy egy nemzetközi hírű múmiakutató és a szuperintelligensek elnöke. Nem, ez tényleg nem egy nagy történet, de mi nagyon szerettük, úgyhogy megírtuk. Az összes lapszámról tudnék hetekig beszélni, de nem fogok. Engedjék meg, hogy picit azt mutassa meg, hogy milyen módon szerkesztjük ezt a lapot, milyen módon gondolkodunk egy-egy témáról. Több mindent hoztam, de talán a huszár lapszám lenne erre a legalkalmasabb. Ez a márciusi lapszámunk volt. Amikor a huszár témát elővettük, a szerkesztőség tagjai közül, bocsánat, itt egy zárója, azt muszáj elmondanom, hogy mi egy kettő személyes szerkesztőség vagyunk. Döme Barbara és én szerkesztjük havonta ezt a 120 oldalas lapot, de ez nem ezt jelenti, hogy két ember mondja meg, hogy mi az, hogy magyar kultúra. Ugyanis a mi kiadónk a Petőfi Kulturális Ügynökség, ahol számos szakmai műhely működik. Van nálunk egy ifjúsági és gyerekirodalmi centrum. Az ilyen kérdésekben velük konzultálunk. Van nálunk egy kortárs irodalmi portál, a helyőrség.ma. Az ő szerkesztőik segítik a szép irodalmi rovatunkat. Van egy 1749.hu nevű világirodalmi portálunk, a műfordításokat havonta az ő szerkesztőik segítségével gyűjtjük össze, kérjük, berendeljük meg. Van nekünk egy Kazinci műhelyünk, nyelvészeti kérdésekben tudunk velünk konzultálni, és van a Kárpát-medencei igazgatóság, az úgynevezett KMI, akiknek szintén a kortárs írók, költők bemutatása, promotálása a célja, és nekik évente van 12 kiválasztott szerzőjük, akiket mi is igyekszünk a labban valamilyen módon bemutatni, megszólaltatni, vagy a rendezvényeinkre elhívni. Tehát egy hatalmas csapat működik mögöttünk, és van egy könnyű zenei igazgatóság, a Hajógyár, és a zenei rovatunkat velük közösen készítjük. Tehát ketten szerkesztjük, de valójában egy hatalmas csapat, egy-egy területnek nagyon kiemelt szakemberei állnak a segítségünkre, rendelkezésünkre, amiért nagyon hálás vagyok nekik. Viszont, hogy mi kerüljön bele a labba, az tényleg egy ilyen kétfős gondolkodás. És például a Huszár. Rögtön mondták, hogy ez elég korszerűtlen téma. Igen. Viszont, hogyha megnézzük, hogy hány hagyományőrző szervezet működik manapság, milyen konoksággal és milyen módon veszik komolyan emberek ezt az eszmét, hogyha eszmének hívjuk, ezt a hagyományt, ha csak hagyománynak tekintjük, ezt az életmódot, ha csak életmódnak tekintjük, szemléletet, vagy ezt a kultúrát, hiszen mi kultúrának tekintjük, akkor igen, igen nagy tömegeket látunk, és hatalmas tudást. Viszont kétségtelen, hogy van a társadalomnak egy olyan rétege, aki ha a Huszár szót meghallja, ha nagyon jól nevelt, akkor csak sóhajt egyet. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy egy picit nekik is kedvezünk akkor, amikor a Huszár figuráját vizsgáljuk a popkultúrában. Mert igenis, ez a gyerekeink kultúrájában is ott van, rengeteg popkulturális utalásban ott a Huszár, és nem csak nálunk magyaroknál, hanem világszerte, ugyanakkor Hungarikum, ami nagyon menő. Azért lássuk be, hogy szeretjük tudni, hogy mi az, amiben valahogy a világban mi egy picit különlegesek vagyunk. És a huszárság az épp ez a terület. Volt egy olyan gondolatom, hogy készítsünk egy huszártörténet idővonalat, amiben bejelöljük a popkulturális utalásokat. Például van a huszárság története, zajlik szépen ez az időrend, és mi bejelöljük, hogy mikor íródott a János Vitéz, vagy hogy egy évvel korábban született meg Garai János az Opsitos című műve, ami a Hári János figurát hozta be a köztudatba. Mikor volt ezeknek a figuráknak úgymond reneszánsza? Egy-egy történelmi trauma, vagy akár dicsőtet, mennyi idő után jelenik meg a kultúránkban? Például egy Don Kanyari tragédia, mennyi idő múlva bukkan fel könyvek lapjain, vagy filmkockákon? És elképzeltem, hogy ez egy nagyon könnyed kis dolog lesz, veszek egy idővonalat, és szépen bejelölöm ezeknek a műveknek a keletkezési idejét. És az az igazság, hogy nem volt ilyen huszártörténeti idővonal. De még volt labzártáig 3 hét, és ilyenkor ébredt fel bennem a Hályok Kovács, hogy van idő, megcsináljuk. És neki is álltam, olvastam mindenféle kiadványt, elmentem egy csomó múzeumba, megnéztem a kiállításokat, kijegyzeteltem, kiválogattam a legfontosabb dolgokat, megcsináltam az idővonalat, és akkor láttam, hogy kb. Senkinek semmilyen dátuma nem egyezik. Tehát, hogy amit Sárváron gondolnak a huszártörténeti kiállításon, az nem ugyanaz, mint amit a Nemzeti Múzeumban, vagy mint amit a Hungarikum nyilvánítás dossziéjában szerepel. És ekkor láttam azt, hogy tavaly megalakult egy huszártörténeti kutatócsoport a Károli Egyetemen, és teljesen ismeretlenül felhívtam a vezetőjüket, de úgy tényleg már a sírás szélén, hogy jó napot kívánok, Boncide Éva vagyok a Magyar Kultúra magazintól, huszárlapszámot szerkeztünk, és egy idővonalat szeretnék bele. Mire ő sóhajtott. Mondtam, hogy én már neki láttam, de nem egyeznek az adatok, ekkor nevetett. És akkor megnyugtatott, hogy igen, ez egy bonyolult kérdés, viszont segített rendkívül önzetlenül első kérésre, első szóra. Másfél hétig még mi ketten is dolgoztunk, illetve főként ő lektorálta az általam összegyűjtött adatokat. Tehát, hogy az, amit mi most idővonalként mutatunk meg ebben, az a huszártörténeti kutatócsoport által lektorált verzió. Ezt kicsit később meg is mutatom, mert nagyon érdekes nyomdatörténeti módszere van. Megkérlek, János, hogy légy a segítőm, és keresd meg ebben egy ilyen kihajtós oldal. És akkor mit néztünk még ezen kívül? Hát igazából az érdekelt, hogy milyennek látjuk mi ma a huszárokat, és itt emberi tulajdonságokat kerestünk. Úgy gondoljuk a huszárról, hogy hát mindenképp egy délceg férfi természetesen. Úgy gondoljuk, hogy azért egy keresztény hős is, mégiscsak védi a mi világunkat. Úgy gondoljuk róla, hogy becsületes, tiszta jellem, meg ugyanakkor azt is gondoljunk, hogy hantás. Azért nagyot mondó is, hiszen hát nem véletlen, hogy Hári János figurája is huszár lett. És megkerestünk férfiakat, akik nem tudták, hogy mi miről fogunk velük beszélgetni, és valójában úgy csűrtük, csavartuk a szót, hogy szóba kerüljön az, hogy ezek a férfiúi erények, ezek az ő életükben ma milyen módon vannak jelen. És kettő ilyen férfiút is ajánlok az önök figyelmébe. Az egyikük Hankóczi Gergely alezredes. Ő a kecskeméti repülőbázisnak a tábori lelkésze. Három lány édesapja, és ez nekem nagyon fontos volt, hogy olyan férfiakkal beszélgettünk, akiknek lányaik vannak. Én ezt is nagyon szerettem. És a másik ilyen derék úr, Ferenci Gyuri volt, a világ egyik legjobb szájharmonikása, akinek szintén lányai vannak. És beszélgettünk az apaságról, a férfiúságról. Igen, itt közben látható a huszár történeti idővonal. Tehát ez egy igen szép kihívás volt, és nagyon hálás vagyok a kutatócsoportnak a segítségükért. És még egyetlen történetet mutatnék meg ebből, hogy ugye mindig mondtam, hogy van egy ismeretterjesztő vonulat is a lapszámainkban. Az jutott eszembe, hogy vajon ki lehetett az utolsó 48-as huszár, 48-as honvéd. Nagyon eredeti gondolatnak tűnt ez így egy éjszaka közepén, amikor az ember lányában, aki szerkeszt, éppen megfogalmazódnak ezek a kérdések, és rögtön hajnalban be is írtam az internetes keresőbe, ahol a kérdés eredetiségét is mutatja, hogy igen sok találat keletkezett. Többek között Krudinak az utolsó 48-as honvéd című írása. Ami így hangzik az eleje. Ki lesz ő, aki utolsónak megy el, és utána többé nem következik senki? A történelmi sírboltot lezárják, aki ugyanazt az imádságot mondja császárok és közkatonák felett, dolga végezetten leül a históriai lépcsőre, hogy időtlen időkig virrasszon egy dicső nemzet gyönyörű élményei felett. Tette fel ezt a kérdést Krúdi Gyula 1926-ban. És én itt álltam meg. 1926-ban ez még kérdés. Tehát valahogy, amikor mi tanultuk a történelmet, lehet, hogy más nincs így vele, de én úgy voltam, vagy az én fejemben ez úgy maradt meg, hogy csak az ilyen kiemelt pontok vannak meg. Hogy van 48-49-es forradalom és szabadságharc, van kiegyezés, van világháború, van Trianon, világháború közötti időszak, második világháború, közben egy kellemetlen tanácsköztársaság, és így tovább. De valahogy nekem nem volt meg a fejemben ennek a folytonossága. Soha-soha nem gondoltam volna arra, hogy 48-as honvédek végignézik azt, hogy fiatal fiúkat elvisznek a frontra, ahogyan 4 évig tart egy háború, ahogyan ott találják magukat esetleg a Magyarország határain kívül. És ekkor kezdtem el megnézni ezt, hogy mit tudunk az utolsó 48-as honvédról. És abban az évben, amikor Krudi ezt a szöveget írta, a Honvédelmi Minisztérium rendeletet adott, hogy írják össze a még élő veteránokat, írják össze azt, hogy hol élnek, milyen vallásúak, és milyen az egészségi állapotuk. Ugyanis már ekkor arra készültek ők maguk is, hogy az utolsó 48-as honvédet hatalmas pompával temessék el. És a Kerepesi úti temetőben egy bizonyos Lebó István neve áll az utolsó 48-as honvéd emlékművén, fejfáján. És őt a Nemzeti Múzeumban ravatalozták fel, hatalmas pompával temették el, és úgy temették el őt, mint az utolsó 48-ast, csak hogy utána még volt 26 utolsó utáni 48-as. Egy bizonyos Resz Zoltán nevű történész járt ennek utána, van egy ilyen tanulmánya, Lebu István első az utolsók között. Az utolsó 48-49-es honvédek nyomában a korabeli sajtó tükrében. Tehát ez csak a sajtóban felelhető nevek szerint további 26. És hát mi lehet ennek az oka? Nem tudom ki, hogy van vele. Én nem szeretnék majd a nemzet nagy halottja lenni. Nem szeretnék a Nemzeti Múzeumban ravatalozódni és állami pompával eltemetődni. És ezzel sok 48-as honvéd is így volt. Legtöbbjük mégiscsak szeretett volna a szülőfalujukban eltemetődni, a családi sírboltba kerülni, a saját vallása szerinti szertartással elbúcsúztatódni. És hogy azért a kérdésre válaszoljak, hogy ki volt az utolsó 48-as honvéd, nem tudom, de ami kiderült a sajtóból, olvasom, hogy tényleg nem mondjak butaságot, kettő név merül fel, akik közül tudjuk, hogy ki az utolsó. Az egyikük Hollecsek Pál, 1930. június 21-én hunyt el Kassán, szülővárosa díszsírhelyet biztosított számára, és a tényleges legutolsó jelenlegi tudásunk szerint Geszti Mihály, aki 105 évesen, 1935. április 4-én Nagyváradon hunyt el. Tehát mind a kettő Magyarország határain kívül. Tehát, hogy egy igen sajátos időszakban adatott meg nekik élni, és talán ez egy olyan fehér folt a mi kultúrtörténetünkben, amit jó volna megírni. Jó volna megnézni, kik voltak ezek az emberek. Jó volna hangot adni ennek az időszaknak is. Gyorsan megnézem, mennyi időnk van még, mert tényleg hetekig tudok beszélni. Egy picit az állatos lapszámainkról, ha megengedik. Amikor azt mondtam, hogy kutya lesz a következő téma, akkor azt hitték viccelek. Nem Magyar Kultúra magazin kutya témában. Aztán, amikor elkezdtük a munkát, akkor mindenki értette. Addig úgy tűnhetett, hogy persze, mert kutyám van, nyilvánvalóan elfogult vagyok, mert szerkesztő képes a háziállatáról újságot szerkeszteni, de hát nem, azért ez jóval nagyobb munka annál, mint hogy ilyenre vettem egyen az ember. Tehát kutya lapszám. Kutya val kapcsolatos tudományokban mi éppen nagy hatalom vagyunk. Ezt nem tudom, hogy sokan tudják-e vagy sem. Az etológusok az állatkutatásaikat többnyire, vagy nagyon sok ideig azt szerint rendezték be, hogy egy állat megfigyelhető-e a maga természetes közegében. Ilyen módon a kutya nagyon sokáig nem is került a kutatók fókuszába, hiszen azt tartották, hogy a farkas ős természetes közege az ugye már az az erdő, amiben nem él az az állat, amiből kialakultak a kutyák, és senki nem kutatta őket ilyen szempontból, etológiai szempontból, míg nem egy magyar tudós, Csányi Vilmos, aki humán etológus, Budapesten, az ELTE-n, tanszék alapítóként azt nem mondta, hogy a kutya természetes közege az ember, az emberi környezet, az emberi család. És kutatócsoportot alapított, hogy megvizsgálják azt, hogy hogyan viselkedik ez az állat. És amint mondtam, hogy ő humán etológus, nagyon fontos tudni, hogy ő akkor is az emberi viselkedést kutatja, amikor látszólag nem is az embert vizsgálja. Az volt az ő hipotézise, hogy a kutyában természetes késztetés, az ösztön, hogy együttműködjön velünk, hogy megértse a mi szándékainkat, és valami hasonló módon működhettek együtt az ember őseink, akkor, amikor még nem létezett a nyelv, de már létezett valami fajta emberi közösség, valami fajta emberi együttműködés. és nagyon izgalmas dolgokra jut, nagyon nagy távlatokra. A lényeg az, hogy az ő munkájuk nyomán ma már közel 300 kutyakutató laboratórium működik a világban. Magyarország felsőoktatási intézményei közül a nemzetközi szintéren leggyakrabban idézett tanulmányok, kutatások, az az ELTE etológia tanszékéhez kötődik. Tehát ebben a tudományterületben a mi kutatóink igenis élen járnak. Nem csak Csányi Vilmossal beszélgettünk, hanem bementünk a mostani kutatókhoz a tanszékre, és egy nagyon izgalmas kutatás zajlik, vagy fejeződött be éppen, és ez a demenciával függ össze, és akkor itt érthető, hogy hogyan kapcsolódunk vissza akár a család lapszámunkhoz is. Ugyanis van egy ilyen feltételezés, hogy a demencia elleni gyógyszerek kifejlesztése azért halad ennyire lassan, vagy nem túl eredményesen, mert nem megfelelő állatmodellt alkalmaznak. Hiszen mondjuk azt, hogy egereken vizsgálják. Nem igazán vannak demens egerek. Tehát ezek olyan egerek, akiknek a mentális állapotát egy csúnyán mondva megrongálják ahhoz, hogy tesztelni tudják majd a gyógyszerek hatásait. Viszont van olyan állatunk, aki sajnos velünk tart, vagy nem sajnos, hála neki és a Jóistennek, velünk tart a civilizációs zsákutcáinkban is. Tehát ma már a kutyák is tudnak demensek lenni. Egy vadállat bármeddig is él, tehát most, hogy egy hülye számot mondjak, egy 70 éves krokodil, az teljesen életerős, egészséges példány 70 éves korában is. Még nem tudom, hogy ha láttak idős kutyát, de akár már egy 15 éves kutyát is, hozza ugyanazokat az öregedési jeleket, amit az ember. Tehát romlik a memóriája, romlanak az izületei, a mozgása, és az az ő feltételezésük, hogy az öregedés folyamatát jól lehet tanulmányozni a kutyákon, a viselkedésükön és a szervezetükön is, és míg jelenleg a gyógyszerfejlesztés iránya az, hogy az ember adott problémákra az embernél bevált hatóanyagokat tesztelik arra, hogy esetleg a kutya hasonló problémáit megoldják, mi volna, ha ezt megfordítanánk? Tehát, hogyha a kutya öregedési folyamatait pozitív irányba el lehet indítani egy-egy gyógyszer segítségével, akkor esetleg később majd ezt kutassák az embereken. Ezek távlatok, ez nem holnap után fog megtörténni, ez egy kutatás első fázisa, de mindenképp izgalmasnak találom. Mint ahogy azt is, amikor Csányi Vilmos azt mondja, hogy pár száz év múlva a kutyáink beszélni fognak. Valószínűleg nem mondanak majd mondókákat, de az egész biztos, hogy a köztünk lévő kommunikáció az igenis fejlődik. Részben azért is, mert az ember figyelme változik. Tehát a kutyák ma már társállatok, főként a városi kutyákra gondolok itt, és ez egyszer csak megváltoztatja, vagy befolyással van legalábbis egy társadalom morájára, befolyásolja a kultúránkat. És itt jönnek képbe az állatos lapszámaink, mert egy kultúra fejlettségi fokát úgy gondolom, hogy az nagyon-nagyon szépen tükrözi, ahogyan bánunk az állatainkkal, vagy a nálunk gyengébbekkel. Nagyon szépen tükrözi azt is, hogy hogyan bánunk a gyerekeinkkel. Nagyon sok mindent elmond az is, hogy hogyan gondolkodunk az oktatásról, hogyan gondolkodunk a közösségről. És manapság, amikor olyan vészek árnyékában élünk, amelyek globális válaszokat követelnek, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy mit gondolunk az emberi közösségről, illetve a közösség hogyan működik. Ezt nem én mondom, sajnos nem én vagyok ennyire okos, ezt Csányi Vilmos professzorral beszélgettem erről nagyon sokat. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a lapszámainkat, nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Bármiféle kérdésük van, örömmel válaszolok. Köszönöm a figyelmet.
Nagyon szépen köszönöm én is Évának ezt a tartalmas és kedvcsináló labbemutatót. Akkor átadnám a szót a tisztelt közönségnek, hogyha van esetleg kérdés, részletkérdés vagy tartalmi kérdés a főszerkesztő asszonyhoz, az most megteheti.
Igen, itt a nyomdatechnika kapcsán. Az, hogy ez a lap gyönyörű, az nem árulok el nagy titkot, nyilvánvalóan a kiadói szándék kérdése, meg a kiadói lehetőség kérdése. Tehát ahhoz, hogy valami gyönyörű, szép legyen, ahhoz kell az a vállalás, hogy nagyon sok pénzt szálljon az ember arra, hogy valami nagyon szép legyen. Kell hozzá egy csodálatos tervező grafikus, akit úgy hívnak, hogy Németh L. Dániel. Kell hozzá sok-sok ötlet a PAUSZ papírtól, a kihajtós oldalakig. Persze, természetesen köszönjük az érdeklődést. Igen. És kell hozzá egy olyan nyomda, ez történetesen a Paukár, akik tudják azt vállalni, hogy ilyenfajta megoldásokban is partnereink legyenek, tehát ki lehet hajtani. Ezeket nem gépek hajtogatják, nincs olyan gép ma még, ami ezt behajtsa, hanem emberek. És ez egy nagyon, nagyon szép jelkép, ami társul ezzel ehhez a laphoz. Úgy gondolom, hogy jó érzés tudni azt, hogy úgy veszek kézbe egy lapot, hogy ezt már előttem megérintette egy másik ember. És ha belegondolunk, akkor nagyon kevés ilyen tárggyal találkozunk ma, vagy egyre kevesebben. Úgyhogy hálás vagyok, hogy egy ilyen laphoz kötődhet a nevem. Köszönöm.
Éva, kérdés, szabad egy mondatot? Bizsú kutyán beleolvasott, és nagyon tetszik.
Köszönjük szépen Bizsú kutyának is.
De rajta van, úgyhogy holnapra
lefelállt. Jó napot, Ficskú Pál író vagyok, vagy tök mindegy. De az első számtól a kutya számig majdnem megvettem, csak Miskolcon nem lehet kapni, csak 2 darab példány, de ez mindegy. De Miskolcon volt a leghíresebb kutya, a mancskutya, hogyha emlékszed rá. Ő benne van a számban. És a mancskutya világhírű mentő kutya volt, és a mancskutyának a úgymond édesapja vagy kiképzője, 6,5 évig hordta a rákos apámat kezelésre, de a mancskutya mindig ott volt mellette. És Miskolcon van egy nagyon szép szobor, a Miskolc főterének nevezhetjük a Színva Parkot, ahol mindig, bocs, mindig adnak eledelt a kutya elé, a bronz kutya elé. Bocs. Semmit nem akartam kérdezni, csak ezt el akartam mondani.
Köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Minden lapszám esetében szokták kérdezni, hogy honnan, vagy mennyire nehéz, vagy könnyű összeszedni 120 vagy 116 oldalra tartalmat. Ezt mindig elmondom, hogy a legnehezebb döntés épp az, hogy mi maradt ki egy lapból. Akár mancskutya a kutya lapszámból. De hosszan tudnám sorolni lapszámonként az, hogy milyen témák merültek fel, és milyen témákról mondtunk le, akár azért, hogy majd egy későbbi lapszámban bukkanjon fel. Például most a lovas lapszámon készül, ebben nem lesz szó deklaráltan különcikben a lovasi jászatról, holott világbajnokunk van. Ennek több oka van, volt egy kelet-nyugat lapszámunk, amelyben már volt egy interjúnk Kassai Lajossal, és ugyanígy a kincsem sztoriról sem lesz egy külön cikk, bár nyilvánvalóan nagyon sokan beszélnek róla, nagyon sok utalás történik. Vagy az van, hogy úgy értelmezzük, hogy általánosan annyira része a kultúránknak, hogy most inkább valami mást mutatunk meg, ami újszerűbb, vagy később kerülnek terítékre ezek a témák. Mindenkihez más-más érvek vannak, és minden lapszám után én is úgy teszem le a munkát, vagy úgy küldjük el a nyomdába, hogy nagyon sajnálom, hogy mennyi-mennyi értékes dolog maradt ki, és alig várom, hogy végre mesélhessünk azokról is. Köszönöm.
Esetleg további hozzászólás, kérdés? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a türelmet és a figyelmeteket, Évának a lapbemutatót, és tényleg vigyétek akkor a lapot.
Köszönöm szépen, szeretettel ajánlom a lapszámokat.
És vigyétek hírül, nem csak a lapszámot, hanem a hírét is vigyétek tovább. Köszönjük szépen.